Említettem a múlt héten, múlt heti előadás végén, közben elején, hogy van egy előadásunk, ami nem követi Dániel könyvének a fejezeteit, hanem egy beékelődése lehet ez a mai előadásunk a 8. és a 9. fejezet után következő szakaszoknak, 10. és 11. 12. fejezet közé. Azért gondoltam, hogy erre mindenképpen sort kerítünk, mert egy nagyon lényeges kérdést magyarázna meg ez, hogy új szövetségi vonatkozásait megtaláljuk Jézus Krisztus Dániel könyvében való szerepének. Ez lesz a mai témánk. A 8. és a 9. fejezetben eltűntek ezek a nagyon izgalmas állatok, nagyfogú, mindenféle szörnyűséget csinálva állatok, és ilyen egyszerűbbek jöttek a helyükbe, mint egy kos és egy kecskebak. De vajon ez a kecskebak és a kos mit szimbolizálnak? Ugye tudjuk nagyon jól, megbeszéltük, hogy Görögországot és a Médó-Perzsa birodalmat szimbolizálták, de hogyha az áldozati rendszert ismerjük, akkor azonnal beugrott néhány gondolat nekünk a régmúlt eseményeiből, illetve a zsidó gyakorlatból. Ez pedig nem más, mint a Jom Kippurnak az ideje, az engesztelés napi ceremóniák, amelyben pontosan ennek a két állatnak, a kecskének és a kosnak, kecskebaknak és a kosnak a szerepéről olvashatunk, majd külön ki fogom vetíteni ezt. De a 8. fejezetben találunk néhány kifejezést, ami elgondolkodhat minket, hogy nem csak egyszerűen történelmi vonatkozásai vannak ennek a bizonyos fejezetnek, hanem, és kapcsolnám hozzá a 9. is, hanem nagyon-nagyon komoly lelki napjainkra is igaz vonatkozásait is megtalálhatjuk. Ez az egyik, ahogy mondtam, a kos, a kecskebak, aztán a szentély, vagy szent hely, ahogyan fogalmaz Dániel próféta, és a mindennapi áldozat. Ezzel szeretnénk ma foglalkozni egy picit. Talán egy parányit elvont lesz, de majd láthatták, hogy hoztam videót is, ami egy kicsit segítségünkre lesz abban, hogy jobban megértsük. Gábriel angyal úgy magyarázza meg Dánielnek a látomásnak az értelmét, hogy egy nagyon egyértelmű bevezetőt mond, amiben azt a kifejezést használja, hogy Dániel, vagy emberfia, értsd meg, hogy ez a látomás az utolsó időkre vonatkozik. Hogy mi ez az utolsó idők, nem saját szürkeállományunkból kell a választ megtalálnunk, hanem maga a Biblia ad erre választ. Ezt mondja a Szentírás, azt pedig tudd meg, Timóteushoz beszél Pál, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háladatlanok és tisztátalanok. Valamelyik előadás során megegyeztünk abban, hogy az utolsó idők már csak a második fejezetnek a profécia alapján is azt mondhatjuk, hogy napjainkra értendő. De bennem fölmerült egy kérdés. Mennyire lehetünk ebben biztosak? Mennyire gondolhatjuk azt, hogy ez az utolsó idő, amiről beszélünk, a végideje, az éppen a mi időszakunk? Nem tudom, hogy gondolkodtak-e erről a kérdésről, vagy nem. Mert hogyha ezek alapján szeretnénk meghatározni a végidőt, akkor mondjuk egy középkori időszak még brutálisabb volt, nem? Még kegyetlenebbek voltak az emberek. Vagy menjünk vissza az ókorba, amikor sportot űztek abból, hogy milyen kegyetlenül végezzék ki az embereket. Miért mondhatjuk mégis azt, hogy a vég idejében élünk? Korunk egy dologban mindenképpen különbözik bármelyik történelmi időszaktól, amelyet valaha feljegyeztek a történészek. Ez pedig nem más, mint az individualizmus ideje. Ahogyan Pál apostol írja, magukat szeretők lettünk. Pénzsóvárgók, semmi nem elég. Kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedelmet. Ha néhány évtizedet megyünk vissza az időben, szülőknek volt tekintélyük? Tanároknak volt tekintélyük? Hálátlanok, tisztátalanok. A Biblia nagyon egyértelműen meghatározza nekünk az utolsó időknek a emberét. Hogy milyenné is vált az utolsó, válik majd az utolsó idők embere. A végidő embere. Krisztus jövetele előtt élők embere. És ez nem véletlen. Nem véletlen, hogy így történik, hiszen talán korunktól van a legmesszebb, a legtávolabb a Szentírásnak a becses tanításai. És ez nem máshonnan tudjuk ilyen erőteljesen megfogalmazni, mint éppen Dániel könyvéből. Majd remélem, hogyha az előadás végére érünk, akkor mindannyiunk számára egyértelművé válik, hogy a kis szarv számára pontosan ez a cél. Minél távolabb helyezni a valóságos Istent az embertől. Amit ma élünk a 21. században, az nem egy véletlenek egybeesése, vagy véletlenek sorozatának a vége, következménye. Egy nagyon-nagyon erőteljesen, tudatosan megkomponált folyamatnak a vége. Van-e valamilyen jelentősége annak, hogy az angyal azt mondja Dánielnek, hogy ez az utolsó időkre szóló látomás? Én azt hiszem, hogy igen. Hogyha mindez igaz, amiről beszélt Pál apostol, és ez a gondolatmenet megállja a helyét, akkor nekünk, akik 2015-ben élünk, a 21. században ebben a individualista társadalomban, nagyon határozott felhívása van Istennek hozzánk. Nem más ez, mint az, hogy sorsdöntő kérdés az, hogy mit gondolok én, 21. századi ember, a bűnfeldolgozás, a bűntudatnak a kérdéséről, a szennyes lelkiismeretnek a kérdéséről, a bűn elrendezésének a kérdéséről, a bűnbocsánat miben létéről. Nagyon fontos. Azt mondja Dániel könyve, hogy ez az utolsó időkben különösen nagy fontosságú kérdés lesz. Történelmi vonatkozáson túl arról beszéltünk a különböző fejezetek egymás utánjában, hogy van egy lenyűgöző lelki mondani valója is mindennek. Önmagában az, hogy sok száz évvel azelőtt, hogy ezek a birodalmak létrejöttek volna, Dániel megprófétálja a különböző birodalmaknak a remelkedését és a hanyatlását egészen pontosan, megprófétálja Jézus jövetelének az idejét, szintén egészen pontosan azt, hogy az utolsó 7 évet is teljesen pontosan meghatározza, mikor fog Jézus megkeresztelkedni, mikor fogják keresztre feszíteni Jézust, és mikor indul el a pogány misszió Pál apostolnak a vezetésével. Ezen túlmenően nagyon komoly, a hívő ember számára erőteljes lelki üzenettel rendelkezik Dániel könyve. Ha Dániel könyvének második fejezetét nézzük, akkor azt olvashattuk benne, vagy azt szűrhettük le belőle, hogy Jézus Dániel könyvének második fejezetében a történelem ura, aki a kezében tartja a világ történelem alakulását. És ez megnyugtathat minket napjainkban is. Aztán a Dániel 7. fejezetében azt mondhatjuk, hogy Jézus a bíró, ott egy ítélkezésről olvashattunk a 7. fejezetben, Jézus egy bíró, aki elszámoltatja a világbirodalmakat a túlkapásaik miatt, és következik a 8. és 9. fejezet, és ez lesz a mai témánk. Jézus Krisztus, Dániel a 8. és 9. fejezetben úgy mutatja be a mennyei látomás, úgy mutatja be Jézust, mint egy főpapot. Nem tudom, hogy mennyire ismerős önök számára ez a bibliai tanítás. Jézus, mint főpap, aki ma, mint főpap szolgál a mennyei udvarban, a mennyei trónteremben. Hát azt látom a szemükből, hogy annyira nem ismerős, nem véletlen. Mert a mai teológia a Biblia kritikára épül. És ennek köszönhetően Dániel könyve tele van kérdőjelekkel. Mikor készült Dániel könyve? Ez egy hamisítvány Dániel könyve. És hogyha önöknek azt mondanák, hogy olvasson el egy könyvet, de különben ez egy hamisítvány, nem isteni tekintéllyel fölruházott könyv, akkor hogyan lennének vele? Hogyan lennénk vele, amikor kezünkbe vennénk? Hát, egy mese, egy monda, nem? Ezért Dániel könyvéhez, de tovább megyek. A Biblia egészéhez is valahogy ezzel az attitűddel, ezzel a hozzáállással van a mai kereszténység. És ezért nem ismerjük ezt a rendkívül fontos tanítását a Bibliának. Mert hogyha azt mondjuk, hogy Jézus meghalt a kereszten, ott minden embernek a bűnét elvette, de megállunk itt, és nem megyünk tovább a történetben, és nem tudjuk, hogy Jézus ma éppen a bűnbánó emberért közbenjárói munkát végez Isten országában, a trónteremben, Isten mellett, az Atya mellett, akkor valami óriási dologgal leszünk szegényebbek. Ezzel szeretnénk ma foglalkozni. Jézus a főpap. Mit jelent ez? Szeretnék elmondani egy történetet ezzel kapcsolatban. Ez egy valós történet. Egy fiatal diák végzett a teológián, és azt gondolta magában, hogy ő misszionárius lesz. Elment Kínába, de mielőtt ezt megtette volna, feleségül vett egy hölgyet. Elutaztak mind a ketten, kettő szép gyermekük született, és a munkája folytán nagyon sok emberrel találkozott. Egy csinos hölgy elcsavarta a fejét, és ennek köszönhetően elveszítette a munkáját, és a családját is. Azt mondta a felesége neki, hogy visszatérek az Amerikai Egyesült Államokba, és úgy készüljél, hogy mire hazaérsz, addigra a válási papírok készen lesznek. Hát a mi emberünk felült a dobozaira, amiben pakolta a ruháit, és próbált gondolkodni az elrontott életén. Miért tette meg ezt? Hogyan ronthatott el egy ilyen szép életet? Kidobta a kukába a jövőjét, szerető családját, a gyermekeit, a feleségét. Lehet ebből még valami? Helyre lehet hozni még ezt? És kinyitotta a Bibliáját, de egy olyan eszközt választott ehhez, amit nem annyira ajánlok önöknek. Becsukta a szemét, és kinyitotta, és oda tette az ujját, hogy vajon mit üzen neki Isten. Mielőtt ezt megtette, imádkozott. Ennek ellenére nem ajánlom senkinek sem, hogy ezt tegye. És a következő igeszakaszt olvasta a zsidókhoz írt levélben. Mert megbocsátom gonoszságaikat, és bűneikre többé nem emlékezem. Tele volt szorongással, amikor a repülőről leszállt. Vajon hogyan fogadja a felesége? Az jó, hogy Isten megbocsát. Az jó, hogy Istennél tiszta lappal indulhat tovább. Hogy rendezheti az ő elrontott életét Istennel szemben. De vajon mi lesz a családjával? És az igaz történet szerint a felesége megbocsátott neki. Lehet, hogy ő is olvasta ezt az ige szakaszt a Bibliában. A zsidókhoz írt levélből. Amit Pál apostol a zsidóknak ír. Kiről írja a zsidókhoz írt levelet? A főpapról. Aki pillanatnyilag, majd olvassuk, a mai előadásban kivetítve látható lesz, aki pillanatnyilag Pál apostol szavai szerint a mennyben van, és közben jár minden emberért, aki a bűnösségét Isten elé viszi, és bűnbocsánatot kér az ő életére. Ez azt mondja ez az ige, hogy nincsen olyan tönkretett élet, amelyre nem lenne elegendő Jézus Krisztus áldozata, kereszt áldozata. Ez azt jelenti, hogy bármilyen rosszat tett egy ember az életében, ha bűnbánattal közeledik Istenhez, és elfogadja a golgotai áldozatot, akkor Istennek nem lesz több kérdése. Nem fogja azt mondani neki, hogy menj el, járd háromszor körbe a földet, hogy jóvá tedd a hibádat, mert a kereszt a golgotai áldozat az ingyen van. Jézus Krisztusban ingyen van. Nekünk, de nem a mennynek, mert Isten fiának kellett meghalnia a mi bűneinkért. Azt is mondja ez az ige szakasz, hogy nem csak egyszerűen tisztává teszi a bűnös embert, hanem egy nagy változás indul el annak az embernek az életébe. És elkezdi más oldalról szemlélni az életet, amelyet él. Más szemszögből nézni az embereket, akik között él. De joggal mondhatják most azt, én mindig így vitázom magammal, miközben írom az előadást, hogy de mi volt akkor Júdással? Vagy a fáraóval nem megbocsátott nekik is Isten a bűneikért? Megbocsátott-e Jézus Júdásnak? Igen vagy nem? De megbocsátott. Jézus megbocsátott neki. Végig az utolsó vacsorának a minden egyes alkalma, hogyha végig olvassuk az evangéliumot, azt találjuk, hogy Jézus Krisztus végig dolgozott azért, hogy Júdás rádöbbenjen a bűnösségére, visszafordulhatott volna. Vajon a kereszt állt-e Júdásnak? Megbocsátott-e Jézus Júdásnak? Igen. A megbocsátás készen van. De a kérdés az, hogy kellett-e Júdásnak a megbocsátás? Kellett-e neki? Vagy kellett-e a fáraónak, hogyha elolvassuk a Mózes második könyvében ezt a szakaszt, akkor azt láthatjuk, hogy a fáraóról azt írja Isten, hogy megkeményítette a szívét. Ki? Isten keményítette meg a szívét. Igazat mondtam most? Nem, mert az első 5 alkalommal, amikor a Szentírás 11 vagy 12 alkalommal írja le, az első 5 alkalommal azt olvassuk, hogy a fáraó keményítette meg a szívét. Azt úgy mondanánk, hogy megmakacsolta magát. A fáraó megmakacsolta magát, ami azt jelenti, hogy Isten szólította őt, hogy engedd el a népet. Ez azt is jelentette, hogy adja fel egy kicsit a büszkeségét. De nem akarta. Ez a történet azt hordozza magában, hogy a bűnbocsánatnak van egy nagyon komoly feltétele, amit Júdás nem tudott produkálni, idézőjelbe téve. Meg kell bánni a bűnét, hogy el kell fogadni, én úgy mondanám, mai kifejezéssel, hogy föl kell adni a büszkeséget. És ezért nem menekülhetett meg Júdás. Tetszenek emlékezni, mikor a Gecsemáné kertben ott volt Jézus? Mit tett vele? Az utolsó pillanatban, különben valakinek megvan Jézus életet című könyv Ellen White-tól, olvass el, brilliáns, ahogyan leírja ezt a részt. Oda megy Jézus, megcsókolja őt két oldalról, és azt mondja neki, barátom, nem azt mondja, hogy ellenségem, hogy árulóm. Barátom, miért jöttél? Még ebben az utolsó pillanatban is szeretné a szívében a bűnbánatot fölébreszteni Jézus, és nem kell. És azt olvashatjuk, hogy végül öngyilkos lett egy Júdás. De voltak olyan emberek, hogy legalább egyet hadd mondjak el. Egy ember, aki a Bibliában sok-sok ilyen van, és ebből áll az evangéliumnak az üzenete. Voltak olyan emberek, akik le tudták tenni a büszkeségüket. Most mondanék egyet, ahogy említettem már. Dekapolisban, a tízvárosban, Jordán túlsó oldalára ment egyszer Jézus a tanítványaival. És ott fogadta egy ember őt. Emlékeznek, hogy ennek az embernek mi volt a jellemzője? Ördöngős volt. Ami azt jelenti, hogy démonok által megszállt ember volt. És amikor Jézus megkérdezte tőle, hogy hogy hívnak, ezt már biztosan tudni fogják, hogy mi a válasz erre, akkor mit mondott? Légió. Ami nem jelent mást, mint hogy 5000 démonnak a hatalma alatt volt ez az ember. A kérdésem az, meg tudta-e Jézus szabadítani őt ebből a rabságból? Amiben valószínűleg a saját meggondolatlanságai miatt került bele az ember. Volt-e elég hatalma Jézus Krisztusnak, az ő bűnbocsátó szeretetének arra, hogy ez az ember megszabaduljon a démonok hatalmától? Igen vagy nem? Mi kellett hozzá, hogy ez az ember megszabaduljon? El kellett fogadni. Le kellett tenni a saját büszkeségét. Arról beszéltünk, hogy ez a profécia az utolsó időkre szól. Hogyha az utolsó időkre szól, és ebben az utolsó időben az individualizmus korában, napjainkban, a kis szarvnak az a törekvése, hogy olvassuk el, seregek fejedelméig növekedjen, elvegye tőle a mindennapi áldozatot. Seregek fejedelme Jézus Krisztus, mindennapi áldozat, az pedig valamilyen összefüggésben lehet kereszten kivívott győzelemmel, és az azt követő közben járói szolgálattal. Hogyha az Ószövetségbe visszalapozunk egy kicsit a fejünkben, az eseményekben, akkor azt láthatjuk, hogy ez a mindennapi áldozat, ez az áldozati rendszernek az egyik kulcs kifejezése volt. Mindennapi áldozat, erről fogunk egy kicsit beszélni most. Az áldozati rendszerről, és ezen belül különösen a szentélyben megtalálható illatáldozati oltárral kapcsolódik össze ez a támid kifejezés, amiről azt tudjuk, hogy folyamatosan éget. Most nézzünk át négy, vagy igazából azt mondhatjuk, hogy öt berendezési tárgyat, kifejezést, ami kapcsolódik a szentély szolgálathoz. Öt motívumot. Az első, amire a Szentírás azt mondja, hogy szüntelen áldozat, az a Mózes 4. könyvében, a 28. fejezetben, a 3. és a 4. fejezetben olvashatjuk. Minden nap mutassanak be ajándékul az örökkévalónak két hibátlan, egyesztendős hím bárányt. Az egyiket reggel, a másikat közvetlenül napnyugta után áldozzák fel. Erről beszéltünk már múltkor, nem akarok külön kitérni. Dániel éppen az estvéli áldozat idején imádkozik. Ez az egyik, hogy minden reggel és minden este áldozatot mutatnak be Izrael népe számára. A másik pedig, Áron minden reggel, ez Mózes 2. könyve 30. fejezet 7. és 8. versében van, és ez megtalálható majd a jegyzetben is. Áron minden reggel füstölögtessen a szent füstölőszerből ezen az oltáron, amikor bemegy a szentélybe, hogy gondozza az olajmécseseket. Ugyanígy minden este is ezt tegye, amikor bemegy, hogy meggyújtsa a mécseseket. Állandó illatáldozat legyen ez az örökkévaló jelenlétében, nemzedékről nemzedékre. Ezt a támid kifejezést használja itt a Szentírás, ami szüntelen és állandót jelent. Azok számára, akik nem tudtak a bűnüktől, vagy nem tudtak arról, hogy ők valamilyen bűnt követtek el, mondjuk azt, hogy véletlenül követtek el valamilyen bűnt, és nem jöttek rá, hogy nekik egy ilyen ballépésük volt Istennel szemben, vagy egyszerűen azért, mert távol voltak a jeruzsálemi templomtól később, a távolság miatt nem tudtak eljutni Jeruzsálembe, és nem tudtak az áldozatokat meghozni Istenhez, az ő számukra reggel és este is volt egy áldozat. De a szentélyen belül is található volt egy oltár, az illatáldozati oltár, ami állandóan égett, folyamatosan égett, majd fogunk egy videót látni erről. Mit jelképezett ez az illatáldozati oltár? Az Új Szövetség úgy fogalmazza meg, hogy jó illatú áldozat Istennek, és ezt egyenlőség jelet tesz a keresztény ember bűnbánó imádsága, és e közé, az illatáldozati oltár közé. Mit jelent ez? Egyszerűen azt, hogy ha valaki hitben elfogadja Isten megoldását a bűnre, a bűnösségére, arra, hogy Isten szeretné rendbe hozni azt a világot, amit Ádám és Éva elrontott, és ennek a módjára, hogy hogyan tegye ezt meg, hogy ezt áldozatok hozatalával, bárányok feláldozásával, bűnbánó imádsággal tegye meg, akkor gyakorlatilag ez olyan, minthogyha Istenhez egy finom illat menne fel a mennybe. Másik, ez egy szüntelen égő lámpás, ami nem volt más, mint a menóra. Ezt olvashatjuk vele kapcsolatban is, hogy állandó. Parancsold meg Izrael népének, hogy préseljenek az olajt a bogyójából, a tiszta olívajat, hozzanak abba a papoknak, hogy állandóan égjenek a mécsesek az arany mécstartón. Tovább nem fogom olvasni, mert ez a lényeg benne, hogy ez is állandóan égett. Ez is állandó volt. következő, a Hósen. A Hósen, ami nem volt más, mint a pap, itt a felső testén hordta, 12 drága kőből álló kis táblácska volt, és az volt az érdekes, hát nem nagyon lehet látni, héberül itt fel vannak írva rá a különböző nevek, mint Gád, mint Áser, és a többiek, a többi 12 törzsnek a neve. A szíve fölött hordja a pap ezeket, nem véletlenül, mert így szól a Szentírás, valahányszor Áron bemegy a szentélybe, viselnie kell a Hósent. Így hordozza a szíve fölött a Hósenen Izrael fiainak neveit. Szolgáljon ezzel állandóan emlékeztető az örökkévaló előtt. Ugyanezt megtaláljuk egyébként a Jelenések könyvében a 21. fejezetben. Az új Jeruzsálem alapja ebből a 12 drágakőből épül egyébként fel. Talán visszamegyek kettőt is. A szüntelen áldozatnál János evangélium első fejezet 29. versében találjuk keresztelő Jánosnak a szavait, aki azt mondja, hogy ime Isten báránya, aki elveszi, vagy hordozza mást kifejezéssel az emberiség bűneit, vagy a világ bűneit. Tehát Jézus áldozat. Szüntelen való áldozat. Aztán az égő lámpásra találkozunk Jézussal, mint aki valamilyen szinten, mint egy fényességet jelölne a Biblia. Igen, János evangéliumában, szintén a 7. fejezet 12. versében Jézus mondja magáról, hogy én vagyok a világ világossága. És itt a következő, a szent kenyerek asztalát is ezzel a támid kifejezéssel illeti a Szentírás. Ezt olvashatjuk. Istenemnek, az örökkévalónak építek templomot, ezt Salamon mondja. Neki fogom szentelni, hogy abban jó illatú tömjénnel, füstölő áldozattal mutassanak be, hogy a szent kenyerek állandóan előtte legyenek. Ez a Krónikák könyvében található. Mondott Jézus magáról valami ilyesmit, hogy ő egy kenyérhez hasonló?
Igen.
És ugye milyen érdekes, mind János evangéliumában található. Hogyan kapcsolható össze az ószövetségi főpapi szolgálat az újszövetségi főpapi szolgálattal? Pál apostol a zsidókhoz írt levélben, ahogyan már említettem, ezt írja, ezért mindnyájan figyeljetek Jézusra, mondja a zsidóknak, de hát a zsidókon kívül, akik mi az új szövetségben élünk, és Pál apostol a pogányoknak a nagy tanítója volt, nem csak a zsidóságnak mondja, de ő nekik azért mondja, mert ők különösen jól ismerték Jézus az ószövetségi jelképeket, amik nem más utaltak, mint Jézus Krisztusra. Jézus a főpap, Jézus a bárány, Jézus, aki megáldozza önmagát, Jézus, aki közben jár. Ezt mondja, figyeljetek Jézusra, ő rá gondoljatok, aki hitünk szerint Isten apostola és főpapja. Azt mondja Pál apostol, hogy az ószövetségi főpapnak a képe az most beteljesedik Jézus Krisztusban. Szeretném, hogyha a keresztények úgy tekintenének Krisztusra, mint főpapra, aki közben járói szolgálatot végez, a bűnökét, áldozatot visz, Isten előtti alázatával a népért közben jár. Pál apostolnak az az álláspontja, hogy Jézus ma nem a földi szentek szentjében van. Mennyben van egy hely, ahol Jézus konkrétan megtalálható. Talán csak annyit mondok, ennyit olvasok el. Jézus a mennyben, a felséges Isten trónjának jobb oldalán ül, és főpapként szolgál a mennyei szentek szentjében, az igazi templomban, amelyet az örökkévaló épített, és nem emberek. Ez azt jelenti, hogy amit most láttunk a szentélyről, ezt a kis videót, ez ugyanígy tökéletes formában, a maga dicsőségében, mert hogy csak másolat ez a földi, megtalálható Isten országában, a mennyben. És azok a funkciók, amiket láthattunk, hogy áldozati oltár, hogy rézmedence, hogy szent kenyerek asztala, hogy menóra, illatáldozati oltár, és végül a trón, mert így is mondja egyébként a frigyládát, a szövetségládát a Szentírás, ugyanígy megtalálható a mennyben. Funkciója van. És Jézus ma ott van az Atya mellett, és közben jár az emberért. Ha tovább megyünk, akkor itt a 9. fejezetében, a zsidókhoz írt levélben részletezi Pál apostol ezt a kérdést. Krisztus lett a főpapunk. Ő azoknak az új áldásoknak a főpapja, amelyek már elérkeztek hozzánk, de nem a földi sátorban ember, hanem nagyobb és tökéletesebb sátorban, amelyet nem emberek építettek, és nem ebből a földi világból való, a mennybe bement, a szentek szentjébe. Borsózott a hátam, amikor először olvastam erről. Hogy ezek szerint az Ószövetség ennyire fontos? Ennyire jól kell értenünk az ószövetségi összefüggéseket, hogy megértsük azt, hogy ma mi történik a mennyben? Hogy ahogyan egy főpap közben járt Isten és az ember között, úgy most nekem nincs szükségem arra, hogy valaki köztem és Isten közé, Jézus Krisztus közé beálljon? Elég csak egyedül Jézus Krisztushoz imádkoznom azért, hogy a bűneim megbocsátást nyerjenek nála? A Szentírás azt mondja, hogy egyetlen egy közben járó van Isten és az ember között. Biblia arról beszél, hogy Isten és az ember között egy közben járó van. Zsidókhoz itt levélben található ugyanígy. Az Jézus Krisztus. Senki más. Na most, gondoljunk csak vissza a kis szarvra. Mit akar a kis szarv? A mindennapi, az állandó, a folyamatos áldozatot, a folyamatos illat áldozatot, a folyamatos bűnökért való, bűnökért elmondott bűnbánó imádságot, és ennek a rendszerét, az, hogy ezt lehet megtenni, és közvetlenül lehet megtenni az Atyához, Jézus Krisztuson keresztül nyilvánvalóan, mert ő a megváltó, ő egyedül alkalmas rá, ő tudja egyedül elvégezni ezt a közbenjárói szolgálatot, ember nem tudja ezt megtenni. A kis szarv pedig azt mondja, hogy ezt a mindennapi, ezt a folyamatos áldozatot ő szeretné elhalványítani. Hogy ne Jézus Krisztushoz, ne ahhoz, aki képes a bűnök megbocsátására, és képes arra, hogy átalakítsa az embert, egy új embert alkosson, és hozzon létre az ő szeretetével. Ne hozzá forduljunk. Forduljunk pszichológusokhoz. Én mentálhigiénét végzek, úgyhogy tudom, hogy nagyon-nagyon fontos dolog. De hogyha ön elmegy egy pszichológushoz azzal a, most elnézést az általánosításért, többször belefutottam ebbe, hogy rossz a házassága, akkor általában a pszichológus azt fogja mondani, hogy valószínűleg megunták egymást, keressen egy másik embert. De a Biblia nem ezt tanítja. A Biblia nem erről beszél. Arról beszél, hogy tartsunk ki egymás mellett, mert Isten áldása van a házasságon. Ember nem képes arra, hogy megoldja az életünk kérdéseit, és különösen a bűnnek a kérdését. Ember nem képes arra, hogy ezt megtegye. És ez individualista világnak, a kis szarvnak az egyik legsikeresebb munkájának tekinthető. Ez a szellemiség, ez a gondolkodásmód. De beszélhetek akár vallásos gondolkodásmódról, amikor valaki azt mondja, hogy neked nem kell Krisztushoz menni, itt a 10 parancsolat. Ha 10 parancsolatot betartod, akkor jó leszel Isten előtt. Vagy mondok mást, hogyha úgy érzem magamban, hogy Isten akkor fog szeretni engem, akkor fogja a bűneimet semmisnek tekinteni, hogyha eleget szenvedtem az életemben, vagy hogyha különböző dolgokat megtettem ezért, akkor Isten megbocsát. Nem igaz a Biblia szerint. Nem igaz. Mert a bűnöket Jézus Krisztus keresztje által ingyen kapja meg az ember. Miért? Hogyan? Úgy, hogy elfogadja tőle. Ez az egyetlen egy feltétel van. Nincs több. Nincs közben járó Jézus Krisztus és az Atya között. Nincs ember. Ez azt jelenti, hogy én oda mehetek Istenhez. Letehetem az összes terhemet, mindent letehetek, és ő meg fogja bocsátani, úgy, ahogy a jobb oldalán található gyilkosnak is megbocsátott Jézus Krisztus. És nem kellett neki semmit tenni azért, hogy ezt megtörténhessen. Ezért a kis szarvnak ez egy rendkívül sikeres munkája, hogy Jézus Krisztusnak a mennyei templomban való szolgálatáról elterelte, még azt mondhatnánk, a vallásos embereknek a figyelmét is. mennyivel lettünk szegényebbek, hogy ezt nem ismerjük. És ez összefügg Dániel könyvével való hozzáállásról. Hol találkozik Jézus Krisztus és az ember? Három tárgyat hadd mondjak a szentély szolgálatból. Na, ami képletesen, nagyon-nagyon szépen bemutatja számunkra a lényeget. Jézus Isten volt. Pál apostol szerint a Filippi beliekhez írt levélben azt olvasjuk, hogy megalázta magát, és emberré lett. Emberré lett. És azt mondta Jánosnak, amikor oda megy hozzá, hogy megkeresztelkedjen, hogy, és János nem akarja megkeresztelni őt, hogy engedd nekem, hogy minden törvényt betöltse. Emberré lett, Isten volt, emberré lett, megkeresztelkedett. Nem mondtam el ezt a három tárgyat a szentély szolgálatból. Az első az áldozati oltár, ahogy megyünk befelé az udvaron, a templom udvarán. Megyünk befelé, ott az áldozati oltár, ez a jeruzsálemi templomban 10x10 méteres óriási volt. Következő az a rézmedence, ahol tisztálkodtak a papok. Megmosták a kezüket, és úgy mentek be a templomba. És a harmadik, ez pedig nem más, mint a szentek szentje Isten trónja. Jézusról azt látjuk, hogy ő nem egy távoli Isten, és nem mondja azt, hogy hát gyertek a mennybe, ahogy tudtok. Jézus úgymond kijön a szentek szentjéből. Eljön az emberi világba. Megkeresztelkedik. Ez a rézmedencének a jelképe. És végül a harmadik az áldozati oltár, ahol megáldozza magát Jézus Krisztus. És ez fordított irányban megtörténik az embernél. Az ember meglátja Jézus Krisztusban a megváltót, az üdvözítőt a keresztnél, a Golgotai keresztnél. Oda járul Isten keresztjéhez. És a következő lépés a rézmedence. A tisztálkodásnak a helye, ahol a papok tisztálkodtak. És a Biblia beszél erről, hogy amikor valaki a bűneit megbánja, az olyan, mintha megtisztulna. Harmadik az, hogy amikor túl van a találkozáson, a Krisztussal, a bűnbánó megváltóval való találkozáson az ember, akkor a végül a mennyben kap polgárjogot. Hol találkozik Krisztus és az ember? A keresztségnél. Tehát, hogyha szeretnénk ezt kitölteni, akkor azt mondanánk, hogy a keresztség az a pont, ahol Jézus találkozik velem. Én nem áldozom meg magam. Nem tudok áldozatot hozni azért, hogy Isten szeressen. Csak önmagamat tudom adni a keresztségben. És ezt Jézus megtette, és példát adott. Ezért olyan nagyon fontos a keresztségnek a kérdése minden keresztény ember számára. És akkor egyetlen egy gondolat. Elmondtam, hogy a 2300 éves proféciáról szeretnénk most beszélni. És most fogjuk igazán megérteni összességében. Dániel proféta kap egy magyarázatot Gábriel angyaltól. Talán olvassuk el. Azután hallottam, amikor két szent beszélt egymással. Az egyik ezt kérdezte. Meddig fog tartani mindaz, amit a látomás mutat? Ez nem más, mint a mindennapi áldozatnak az elvétele. Ez azt jelenti, hogy a jeruzsálemi templomot lerombolják, és nincsen folyamatos mindennapi áldozat. Sem a nagy oltáron, nagy áldozati oltáron, sem pedig a szentélyben, az illatáldozati oltáron. Ez azt jelenti, hogy nincsen közben járó. Nincs főpap, nincsenek áldozások, nincs semmiféle közben járói szolgálat. Csak az imádsága maradt Dánielnek, és ebben nagyon hűséges Dániel egyébként. Azt mondja, meddig fog tartani? A napi áldozatok szüneteltetése, a pusztító bűn, a szentély és a mennyei sereg lábbal tiprása. Másik szent így felelt, így telik el 2300 este és reggel. Azután a szent hely ismét a törvény szerinti rendben látja a rendeltetését. Nem kell már magyaráznom a Krisztus előtti 457-es dátumot. Ekkor történik meg a zsidók hazaküldése. Ez az a pont, amire a proféciában azt mondja Gábriel angyal, hogy innen kell számítani a 2300 évet. Hogyha húzunk egy nagyot, akkor 2300 napnak a vége az 1844-ben történt. Ott történt valami. Nem sok mindent vett észre ebből a világ. néhány évre rá Magyarországon egy nagy forradalomban, nem tudnak róla a történészek, hogy történt valami különleges dolog. A mennyben azt mondja a Gábriel, hogy a szentély ismét visszanyeri a rendeltetését. Jézus Krisztus, hogyha a szentély szolgálatnak a folyamatát nézzük, megáldozta magát, főpapként elkezdte a közbenjárói szolgálatát, és hogyha ezt egy folyamatban tekintjük, akkor egy ilyen kört ír le a papnak a szolgálata, a főpapnak a szolgálata, és ennek a csúcspontja az volt, amikor belépett a szentek szentjébe a főpap. És ez egy ítéletnap volt lényegében. 10 nappal azelőtt a zsidók böjtöltek, megvizsgálták önmagukat, bűnbánatot tartottak, mert hogyha a főpap bement a szentek szentjébe, és bárki a népből nem bánta meg a bűneit, akkor a papot meghalt volna. Mert bűnösen, ő magára vette az embereknek a bűnét jelképesen, és Isten elé állt, és Isten előtt nem állhat meg egyetlen egy bűnös sem. Még Mózesnek is csak a hátát mutatta Isten, hogy a Bibliában olvassuk. Ez egy komoly felhívás, úgy érzem, valamennyiünkhöz. Én nagyon komolyan el kell gondolkodnom nekem, keresztény embernek, arról, hogy miért vagyok én keresztény. Ez az alap identitásomat kérdezi meg. Hogyan gondolkodom én keresztény emberként a Jézus Krisztusnak a szolgálatáról? 1844-ben a hitem szerint Jézus belépett a szentek szentjébe. És elkezdődött egy olyan időszak, ami után azt mondhatjuk, hogy nincsen prófétai történelem már. Ez a végidőnek a kezdete lényegében. Ez az a pillanat, amikor jön a kő, és lerombolja azt a nagy szobrot, amit második fejezetben amiről a második fejezetben olvashattunk. Ez azt jelenti, hogy a bűn nem játék. A bűnvallás Isten előtt és a Isten akaratához való igazodás élet-halál kérdése. Jézus ma a szentek szentjében imádkozik, értem. Amikor én elmondom neki, hogy Uram, sajnálom, hogy a feleségemmel goromba voltam. Sajnálom, hogy a 10 parancsolatot nem éltem meg úgy, ahogyan le van odaírva. De én tudom azt, hogy te a szándékot nézed. És most, ahogyan én bocsánatot kérek tőled ezért, mint ahogyan az izraeliták, amikor a bárányokat vitték, és kérem azt tőled, hogy Jézus Krisztusnak az áldozata nyomán, bocsáss meg nekem, akkor ott a mennyben, ténylegesen, valóságosan Jézus Krisztus közben jár az Atya és én közöttem, és eltörli a bűnt, a bűnömet. A kis szarv azt akarja, hogy ez ne így történjen. Ezért ma az a felhívás innen Dániel könyvéből hozzánk, hogy állítsuk meg ezt a folyamatot, legalábbis a saját életünkben.